Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 169. dicséretünket énekeljük, a 169. dicséretünk egyetlen versét, Úr Isten téged. Elfoglalva a 98. Zsoltárunk 4 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 98. Zsoltárunk 4 versét énekeljük. Énekeljetek új éneket az Úr Istennek örömmel.
Thank you.
gyertek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Békefi György gondnok testvérünk olvassa ma közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatai, azon belül is a fiúról, azaz a Jézus Krisztusról vallott tételek kifejtése.
15. úrnapja, ebben az évben 15-ször lehetünk úgy együtt, hogy Krisztus Urunk feltámadására gondolunk, és ebben örvendezünk. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, vagyis a megigazulást és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, mely ránk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Isten igéjére figyeljünk a következőkben, amelyet Mózes 5. könyvéből olvasok. Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből, az első verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Mózes 5. könyvének tehát 8. fejezetében a következőket találjuk megírva. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és megpróbálva téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féljed, mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyeken erednek, búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránát almát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem, olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz! Ne feledkezel Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatai, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntarts a szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak. Így van ez ma is. De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled és azok erőt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek. Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az Úr kiveszít előletek, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a szavára. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon közöttünk, és adja, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert hordoztad az Atya haragját, amelyel bennünket sújtana és ítélne bűneink miatt, amikor a mi bűneinket magadra vetted, és azok büntetését hordoztad. Dicsőítünk téged, aki helyettesünké lettél, hogy mi szabadokká lehessünk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy úgy tudjunk te általad és te hozzád az Atyához jönni, hogy ez mindenkor ott legyen a mi szívünk, lelkünk mélyén, tudatosan, hogy te voltál az, aki helyettesünké lettél. Te vagy az, akiért jöhetünk az Atyához, te vagy az, akiért igaz reménységünk lehet földi és örök életünk felől. Te vagy az, aki minden időben véghez viszed a te tervedet, gondolataidat megvalósítod, és a tieidet elhívod ezen a földön, hogy beléphessenek a te országodban, lelkiképpen, s majd egyszer testileg is. Dicsőítünk téged ezért ezen a mai napon is, amikor a te győzelmed és feltámadásod van a mi szemünk előtt. Dicsőítünk téged, mert azt ígérted, hogy ebben fogsz bennünket is részesíteni. Kérünk, segíts bennünket, úton lévő embereket, nevelj, taníts, ösztönöz arra, hogy egyre jobban neked éljünk, neked szentelve életünket, életidőnket, cselekedeteinket, gondolatainkat. Így hadd adjuk most magunkat te neked ez órán is. Amen. Testvérek, most a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünket, mely így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi.
Nem vagyunk.
hallgassuk meg Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből a 14. verset olvasom. Nevezett helyen a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, a 14. versben ezt olvassuk. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez az Ószövetségi ige szakasz Izrael történetének egy érdekes állomásához vezet el bennünket. Mózes 5. könyvében Mózes beszél, Isten hangja szólal meg újra és újra, amikor is a népnek a 40 éves pusztai vándorlása a végéhez közeledik, és ott állnak Kánaán, az ígéret földjének a határán. Mózes úgy beszél most ehhez a néphez, mint aki idáig vezette őket, igazgatta az ő sorsukat Isten kegyelméből és rendeléséből, de innentől kezdve nem mehet tovább ezzel a néppel. Mózes láthatta az ígéret földjét, de nem léphetett be arra a földre, és így, mielőtt ő elhagyta volna a népet, és meghalt volna, hiszen tudjuk a Bibliából, hogy meghalt Mózes, és az Úr temette el őt. Szóval mielőtt ez megtörténne, azelőtt intéseket, figyelmeztetéseket ad az ő népének, és mintegy összefoglalja azt az utat, amelyen ők együtt jártak, megemlékezve ennek az útnak a fizikai részéről, és a nép elé hozva ennek az útnak sokféle lelki üzenetét, tartalmát. Így beszél Mózes ezekben a fejezetekben a zsidó néphez. Azt gondolom, hogy a rohanó világunkban egyébként érdekes már ezen is elgondolkozni, hogy vannak időszakok, amikor érdemes megállni, és kicsit visszaemlékezni arra, ami mögöttünk van, nem csak eseményszerűen megemlékezve utakról, hogy mik történtek pontosan, hanem még inkább nekünk hívő embereknek illő dolog megemlékeznünk azokról a lelki folyamatokról, amelyeken keresztül vihetett bennünket Isten életünk folyamán. Jó az, ha időnként van ilyen megállásunk, és talán anélkül, hogy ezzel bárkinek a sorsát feszegetném, jó dolog az, hogyha idős emberként a fiatal nemzedéknek tudunk arról beszélni, hogy Isten mi mindenen vezetett bennünket keresztül. Hiszen azoknak az embereknek, akik ott Mózes mellett álltak és hallgatták ezeket a beszédeket, egy jó része csak elmondásból ismerte ezt az utat. Fiatalok voltak, akik nem 40 évvel, hanem talán 20 évvel azelőtt születtek, és most hallhattak mindarról, amit Isten cselekedett az ő atyáikkal, és majd cselekedni fog ővelük is. Boldog az az ember, aki vissza tud tekinteni úgy az életére, hogy abban látja Isten kezét, és amikor megemlékezik az életútjáról, akkor tud arról beszélni, hogy az Isten hogyan és mi módon cselekedett vele, érette, és mi módon fog cselekedni ezután ő vele. Bátorítom a testvéreket, hogy amikor együtt vagyunk, akár családi együttléteken is, akkor akiknek van ilyen tapasztalata az Úrral, beszéljünk erről. Beszéljünk erről. Sokszor szeretjük azt mondani az embereknek, hogy térjetek meg. És ezt a legtöbb ember mindjárt makacskodva fogadja, hogy ezt nem akarja. De tegyünk kísérletet arra, testvérek, hogy nem azt mondjuk embereknek, hogy térjetek meg családtagjainknak, hanem csak beszéljünk nekik arról, hogy mi mit éltünk át Istennel. Lehet, hogy ez egy vonzó dolog lesz az ő számukra, és Isten talán egy másik arcát fedezik föl a mi bizonyságtételünkből, ha hallanak arra, hogy Isten minket hogyan segített, hogyan vitt napról napra előre, hogyan bátorít most. Talán az Istenről ez a másfajta kép megnyer szíveket arra, hogy ők is odaadják magukat Istennek. Mózes ott a népet emlékezteti arra, hogy ígéret alatt jártak eddig, méghozzá Isten ígérete alatt, amely beteljesedett és be fog teljesedni. Sokféle ígérete volt Istennek, de ezek közül most kettőről emlékezünk meg, amely a zsidóságot és Kánaán földjét szorosan összekötötte. Az első ígéretet Isten Ábrahámnak adta, az ő ősatyuknak adta, amikor az Úr városából, majd később Hárán városából és vidékéről megérkezett Kánaánba. És az Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy neked és a te fiaidnak adom ezt a földet. Ábrahám nem tudta gyermekével belakni ezt a földet. Később az ő utódai sem tudták belakni ezt a földet, nem tudták birtokba venni ezt a földet, egészen egyszerűen, mert még nem voltak annyian. Ábrahámhoz viszonyítva a harmadik vagy negyedik generációban, József ideje alatt, az a maréknyi kis leszármazott, elvándorolt Egyiptomba a jobb életért. Aztán abból a odavándorlásból lett 450 esztendő, és lett belőle egy többmilliós nép, és most ők azok, akik visszaérkeznek oda Kánaán földjének a határára, és Mózes emlékezteti őket arra, hogy amikor itt álltok, ne felejtkezzetek meg arról, hogy Isten a ti atyátoknak, Ábrahámnak ígérte oda ezt a földet. Ti azért vagytok itt, mert Isten azt mondta, hogy nekünk, Ábrahám leszármazottainknak itt van a helyünk a világban, nem máshol, nem Egyiptomban, nem keletre, nyugatra, északra, délre, hanem Isten itt jelölte ki a mi lakóhelyünket, ez a föld a miénk. Ugyanakkor egy másik ígéret is előkeveredik itt, amikor tudniillik Isten Mózesen keresztül az Egyiptomban raboskodó népét arról győzte meg, azt ígérte nekik, hogy haza fogja őket vezetni. Az az első ígéret egy nagyon hosszú ígéret. Ábrahám körülbelül 700 évvel azelőtt élt, mint ahol most éppen a zsidók álltak időben. Az egy nagyon hosszú lejáratú ígérete volt Istennek. De volt egy rövidebb lejáratú ígérete, ami körülbelül 40-42 évvel azelőtt fogalmazódott meg, amikor a zsidók ott ültek Egyiptomban, dolgoztak, és megjelent közöttük Mózes. És az Isten azt ígérte Mózesen keresztül, hogy most jött el az ideje annak, hogy visszatérjünk a földre. Arra a földre, amelyet atyáitoknak ígértem. Mózes tehát legelőször is úgy beszél Istenről, mint aki betölti az ő ígéreteit, és nem feledkezik meg azokról. Gondot visel, Isten nem felejt. És Istennél az idő nem úgy telik, mint nálunk, mert talán egy ígéret, amit nem tartunk be, az nekünk már 5 perc múlva is fáj, de Isten ígéretei soha nem vesznek el. Isten ígéretei soha nem vesznek el. Az út, amelyen ez a nép járt, különösképpen is az azt megelőző 40 esztendőben, ott a pusztában, nem volt egyszerű út. Mózes úgy foglalja össze, hogy fizikai és lelki terhek sokasága próbálta meg a zsidók életét. Az 5 Mózes 8-ban így olvastuk a 15. és 17. versekben, hogy pusztaságban kellett járniuk, ahol forróság volt, ahol mérges kígyók voltak, ahol skorpiók voltak, ahol szárazság volt, és ahol a puszta jellege miatt a népnek sanyarú sorsa volt. Nem voltak ők ott annyira vidámak, inkább keserű volt az életük, és inkább arról szólt az ő életük, hogy egyik nap követte a másikat abban a reménységben, hogy mégis el fognak érni egyszer a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjére. De arról is beszél Mózes, hogy ezen az úton az az Isten, aki ígéretet adott a népnek, nem csak vezetőről gondoskodott, hanem táplálta és itatta a népét. Magyarán, annak ellenére, hogy a puszta veszélyes volt, annak ellenére, hogy a pusztában szárazság volt, élelemhiány volt, Isten mégis gondoskodott arról, hogy az ő népe életbe maradjon, etette őket a mannával, vizet fakasztott, ha kellett a sziklából, mert jót akart velük cselekedni. El akarta őket juttatni oda arra a határra, ahol most álltak, hogy beléphessenek Kánaánba, az ígéret földjére. És ezzel együtt Mózes most azt mondja, hogy egy összehasonlíthatatlanul jobb időszak köszönt rá erre a népre. Erről szólnak a 7-től a 10. versig terjedő szakaszok. Azt mondja Mózes, hogy jó föld az, ahova Isten beviszi a népét. Azt mondja, hogy gazdag források erednek a hegyen. Azt mondja, jól terem az a föld, búza, árpa lesz ott, szőlő, füge, gránátalma, olaj és méz. Azt mondja, vas van a kövekben, réz a földben. S így mondja Isten Mózes által, jól lakásig ehetsz ott. Jól lakásig ehetsz ott. Ez, ami most rájuk következik, sokkal jobb, összehasonlíthatatlanul jobb annál, mint ami mögöttük van. Talán akik hosszabb életet éltek már, főként akik átélték közülünk a háborúkat, forradalmat, azok tudják, mit jelent az, hogy nehézségből a jobba lépni. Ez mindig egy jobb dolog, mint a jóból a rossz irányába lépni. De mind a kettőnek megvan a maga kihívása. Amikor az ember elveszt valamit, amihez hozzászokott, az is nagyon tud fájni. De amikor az ember hirtelen jobba kerül, mint amiben addig volt és élt, akkor az ember sok mindenről el tud hirtelen feledkezni. Ezért Mózesen keresztül Isten figyelmezteti ezt a népet, hogy most, amikor a pusztából, a nélkülözésből belépnek a jóba, a korlátlan jóba, akkor ne feledkezzenek meg Istenről. Ne feledkezzenek meg Istenről. És itt Isten nem csak egyszerűen azt mondja a népnek, ne feledkezzetek meg rólam, aztán időnként emlegessetek engem, vagy állítsatok nekem valami emlékművet, hanem Isten megfogalmazza azt is, hogy miben álljon a zsidók életében az, hogy nem feledkeznek meg Istenről. És ezt úgy fogalmazza meg, hogy tartsátok meg parancsolataimat, döntéseimet és rendelkezéseimet. Azaz itt a pusztaságban adtam nektek parancsolatokat, eldöntöttem dolgokat, rendelkeztem dolgok felől én, ti ezeket megtartottátok, és lássátok, életben vagytok, és most itt álltok, hogy belépjetek az ígéret földjére. De én azt mondom nektek, hogy ne feledkezzetek meg arról, hogy az én beszédeim, az én parancsolataim, az én döntéseim és rendelkezéseim továbbra is érvényben vannak. Ne feledkezzetek meg rólam. Úgy fogjátok a jelét adni annak, hogy tiszteltek engem, hogy szerettek engem, hogy továbbra is megtartjátok azt, amit én parancsoltam, eldöntöttem vagy rendelkeztem felőletek. Azt is mondja Isten, hogy mindezek mellett az a lelkiekre vonatkozó tanácsa, hogy az ő népe ne értékelje át azt, amit Isten tett velük. Nem csak engedelmességet kér tőlük a továbbiakban, hanem azt is, hogy amikor visszaemlékeznek majd az ő útjukra, akkor ne értékeljék át Isten szerepét mindabban, amin keresztül mentek. Isten már most beszél arról, hogy az lesz a veszély, és az lesz a kísértés, hogy azt az utat, ami mögöttük van, pontosabban annak az útnak a sikerét, a célba érkezést, maguknak fogják tulajdonítani. Azt mondja Isten, ne tulajdonítsad magadnak. Ne mondd azt, és ne gondold azt, hogy én voltam az erős, én voltam a tapasztalt, én voltam az ügyes, aki kijöttem Egyiptomból, aki végig gyalogoltam a Sínai félszigeten, bejártam a pusztát, és lám, most itt vagyok. Hanem tudd meg, tartsd meg, emlékezz meg róla, hogy Isten az, aki téged vezetett, aki neked erőt adott. Ne tulajdoníts el semmit abból, ami az Istent illeti meg. Gondolj arra, hogy ő lesz az, aki ezután is meg tud téged segíteni. Ne a magad erejére hagyatkozzál, mert annak nem lesz jó vége, hanem hidd el, hogy Isten az, aki erőt adott, tiszteld őt ezért, és hagyd rá a te utadat ezután is. Azt is elmondja Isten ennek az intésnek és emlékeztetésnek a végén, hogyha mégis megfeledkezel ezekről a dolgokról, nem tartod meg a törvényeimet, félredobod az én rendelkezéseimet, döntéseimet, ha eltulajdonítod azt a dicsőséget, ami engem illet meg a múltért, akkor ugyanúgy el fogsz veszni, mint azok az istentelen népek, akiket most elveszítek előtted. Ugyanazoknak a sorsára fogsz jutni. Ha elhagyod az én parancsolataimat és döntéseimet, te sem leszel kivétel. Veled sem teszek többé irgalmasan és kegyelmesen, hanem téged is utol fog érni az a veszedelem, amely minden istentelen utol ér ezen a világon. Nagyon fontos dolgok azok, amelyek itt elhangzanak, testvérek. Rendkívül fontos dolgok. Nem csak a zsidó nép életére nézve, hanem tulajdonképpen egyszer s mindenkorra nézve is. Ismerjük a zsidó nép következő évtizedeinek, évszázadainak az útját és a sorsát azon a földön, és tudjuk, hogy Isten parancsolatait, rendelkezéseit, törvényeit sokszor sútba dobták, elfelejtkeztek arról. Tudjuk azt a történelemből, hogy Isten büntetése valóban utolérte őket, hiszen elhurcolták Asszíriába a 10 törzs tagjait, akik eltűntek a világ történelem forgatagában. És annak a maradék 2 törzsnek is csak az Isten kegyelme és szeretete volt őrzője, akiket Babilonból, a másik fogságból végül hazasegített, hogy beteljesedhessék az ígéret a megváltóra vonatkozóan, amit még Ábrahámnak ígért Isten, hogy a te magodban fog megáldatni a földnek minden nemzetsége. Amikor kutatjuk ezt a történetet, és ott állunk együtt ezzel a néppel, de most már látva nem csak az ő megelőző történetüket, hanem a követő történetet is, akkor azt gondolom, talán egyet tudunk abban érteni, hogy ez nem csak egy valóságos történet, hanem valójában egy előkép is. Az Ószövetségben sokféle olyan történeti esemény van, ami bizonyos értelemben szimbolikus tartalmat is hordoz, így szoktuk mondani, hogy előkép valamiről, ami majd később történik meg másokkal, más korszakokban. Ez a történet is valójában a maga gyakorlati megtörténése mellett előkép is. Mi már ezt látjuk. A zsidók nem tudták akkor, hogy ami velük történik, annak van egy szimbolikus következménye vagy tanítása is. Ezt mi látjuk, akik ma élünk. Szimbolikusan az ő történetükben Isten népének, az egyháznak a sorsa fogalmazódik meg, és áll előttünk. Noha több ezer évvel ezelőtt történik az, ami velük történt, mégis ott van benne jelképesen az az út és az a sors, ami a mi sorsunk, az Új Szövetség népének, Isten népének a sorsa és útja ebben a világban. És ez különösképpen is arra kell, hogy indítson bennünket, hogy mi gondoljuk végig alaposan azt, ami ott és akkor történt. Amikor értelmezni akarjuk az ő történetüket, akkor talán az a legelső gondolatunk, az a legelső kísértésünk, hogy azokat a kérdéseket tegyük föl, hogy mi mikor fogunk elérni az ígéret földjére. Azt kérdezzük, hogy hol van már a keresztényeknek a jó vagy a jobb sorsa. Azt kérdezzük, mikor múlik már el a mi 40 esztendőnk, és mikor jönnek el azok az idők, mikor jön el az a fizikai gazdagság, ami a zsidókat is várta ott a Jordánon túl. Szeretünk berendezkedni, és talán kicsit irítséggel tölt el bennünket az, ami a zsidókkal történt, és arra gondolunk, hogy ránk is ránk férne végre egy ilyen idézőjeles honfoglalás. Ránk férne már végre az, hogy valahogy a világ keresztjénebbé legyen. Hogy valahogy jobban elfogadjanak bennünket. Hogy valahogy mi is jobban boldoguljunk. De vannak olyanok, akik egyenesen arra vágyakoznak, hogy ráférne erre a világra végre a keresztjének, győznének. És elvesznének az istentelenek. Akik az Isten nem szeretik és utálják. Akik az Isten nem tisztelik. Mennyivel jobb lenne a világ, ha mi vehetnénk birtokba? Testvérek, azt gondolom, hogy sokszor ez kísért bennünket, és sokszor talán ez letargikussá is tesz bennünket, mert azt mondjuk, hogy hát eltelt Jézus óta 2000 év, több mint 2000 év, az sehol semmi. Nem 700 év, hanem 2000 év telt el Jézus óta. Hol van már itt végre az, hogy mi beérkezzünk a jóba? Hogy végre a mi szavunk legyen meghatározó. Hogy végre elsünk jól lakásig. Hol van már ez? Azonban, amikor kérdezünk, akkor nagyon fontos az, hogy jól kérdezünk-e. Pedagógusok szokták mondani a gyerekeknek, hogy már a kérdés is rossz. És azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy amikor visszagondolunk Izrael életének a sorsára, és azt mondjuk, hogy annak van egy szimbolikus üzenete, és föltesszük ezeket a kérdéseket, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a kérdés is rossz. Rossz az egész értelmezés. És maga a Szentírás segít nekünk abba, hogy a dolgokat helyre tegyük. Mindig nehéz a szimbolikus történeteket jól leképezni, alkalmazni és magyarázni. Éppen ezért a Bibliát hívjuk segítségül. Nem csak a mi problémánk ez a probléma, a régieknek is problémája volt. És mit olvasunk, hogyan tanította őket a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. versében az apostol? Mit mondott azoknak, akik már 2000 esztendő előtt is azt kérdezték velünk együtt, hogy hol van már Kánaán? Azt mondta nekik az apostol, nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ezzel tulajdonképpen, testvérek, azt mondja el az apostol, hogy mi, az Új Szövetség népe, úton levő nép vagyunk. Amikor megpróbáljuk magunkat azonosítani azzal a régi történettel, akkor azt kell meglássuk, hogy mi azon az úton vagyunk, amelyen ők is jártak. Isten ígéreteinek az útján. Mi szeretnénk már ott állni a célban, szeretnénk már látni a szemeinkkel itt a földön, a tejjel és mézzel folyó földet. Szeretnénk már látni a jobb létet, de azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy álljunk meg, mert mi még úton vagyunk. Mi az eljövendőt keressük, mert tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk. Az az Isten újszövetségi népe, amely utat jár be ezen a földön, ígéret alatt levő nép. Méghozzá Jézus és Isten ígéretei alatt vagyunk. Ígért nekünk az Úr jobbat és szebbet, és megígérte nekünk azt a földet, amely sokkal gazdagabb és milliószor jobb, mint amilyen Kánaán volt a zsidóságnak, de fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy ez az eljövendőben van. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy a jövőben van, magyarán, hogy olyan, mint a déli báb, hogy soha nem érjük el, hanem azt mondja az Úr, hogy ez eljön, ez majd eljön hozzánk. Mi úton vagyunk, és az eljövendőt keressük. Az az eljövendő, az az Isten országa. Most már nem múlandó ország, nem értékeit elvesztő ország, hanem Isten tökéletes országa. Jézus Krisztus azt mondta az övéinek, hogy ímé, eljövök hamar. Testvérek, nem szabad elfelejtenünk, hogy mi úton vagyunk, és az eljövendőt várjuk. Azt az eljövendőt, aki azt mondta magáról, amikor itt járt a földön, hogy az Isten országa közöttetek van. Az Isten országa közöttetek van. Mi ezt a Jézust várjuk, aki majd elénk jön az ég felhőin, és nem ő lesz közöttünk, hanem a benne hívők léphetnek be az ő csodálatos és tökéletes országába. Van egy határ, de ez nem földi határ. Van egy idő, de ez nem a földi időnk, amikor Isten ígérete beteljesedik, hanem ez a határ egy lelki határ, a történelemnek egy bizonyos pontján bekövetkező határ, amiről azt tanítják az apostolok, hogy akkor majd feltámadnak, akik meghaltak, és azt mondják, elváltozunk mi, akik élünk. Valami olyan határátlépés lesz ez, amely még nem történt meg, és csak egyszer fog megtörténni a világtörténelem folyamán. Az lesz a mi Jordánunk, ahol átléphet minden Isten félő ember az Isten országába, a múlhatatlan és örök országba. Ezért mondja az apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy nincsen itt maradandó városunk. A zsidók Kánaán földjén nem maradandót, örökké tartót kaptak, jobbat kaptak, amit Isten nekik ígért egy bizonyos céllal, de ezt elvesztették, elvették tőlük. Azt mondja Isten, én olyat adok nektek, ami maradandó, ami el nem vehető, ami örökké a tiétek. Az lesz a mi célba érkezésünk. És ennek megfelelően, testvérek, ha már most szimbolikusan akarjuk értelmezni a régi történetet, akkor tanuljuk meg belőle azt, hogy itt a földön mi mindannyian istenfélő emberek tanulmányi úton vagyunk. Tanulmányi úton vagyunk, ahol az Isten tanít bennünket. Tanít bennünket hinni, hogy mi higgyünk az ő ígéretében. Tanít bennünket arra, hogy mi ráhagyatkozzunk arra, amit ő mondott. Nem jó dolog, ha úgy kelünk föl minden nap, hogy Uram, na ma beköszönte végre az egészség, beköszönte ma végre a nagy pénz, beköszönte ma végre a világbéke, mert Isten ezen az úton, ami most jár, nem erre akar bennünket tanítani, hanem arra akar tanítani bennünket, hogy mindenek ellenére a pusztaság, a skorpiók, a nélkülözés ellenére higgyünk ő benne. higgyünk az ő ígéretébe, és ha valami, akkor minden nap ezt próbáltatik meg a mi életünkbe, hogy a láthatókat figyelembe véve, azokról halva, megmarad-e a szívünkbe az a bizonyosság, hogy ez csak egy út, aminek a vége Isten országa. Hogy ez nem a végállomás, hogy ez nem a cél, hanem egy út, amelyen végig kell mennünk, ahol Isten segít bennünket. De Isten nem csak a hitre tanít ezen az úton, a földi tanulmányúton, hanem a hálára is. Arra is tanít bennünket itt a földi életünkben, hogy mi hálásak legyünk neki. És az ember hálája Isten felé a hűségben realizálódik. Nem csak abban, hogy könnyelműen kimondjuk hála Istennek, hanem abban, hogy hűségesek vagyunk ő hozzá. Nem hagyjuk el őt, hanem keressük és kutatjuk az ő törvényeit, parancsolatait és rendelkezéseit, hogy aszerint éljünk. Ebből látszik az, hogy mi hálásak vagyunk neki. Hogy mi tudjuk, hogy ezen az úton csak akkor maradhatunk életben, és csak akkor érkezhetünk meg a célba, hogyha az ő parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit megtartjuk. És ha ezt nem tesszük, akkor el fogunk veszni ugyanúgy, mint az istentelenek. Végül pedig ezen a tanulmányi úton Isten tanít bennünket az alázatra. Arra az alázatra, hogy múltra és jövendőre egyaránt úgy tekintsünk, mint ami egyedül Isten kegyelméből volt és lesz az, ami. Hogy megértsük, megtanuljuk, hogy Isten nélkül senkik és semmik vagyunk. Apró porszemek, amelyeket a világ így tud eldörzsölni, hogy a muslicát otthon a pulton eldörzsölitek. Ennyi az egész kereszténység a világ szemében. Ha mi azt gondoljuk, hogy mi olyan szerfelett nagyon erősek vagyunk, mert nekünk akkora templomaink vannak, mert mi annyi mindent tudunk csinálni, mert mi annyira össze tudunk fogni, akkor józanodjunk ki, és döbbenjünk rá arra, testvérek, hogy Isten nélkül egy nagy senkik és semmik vagyunk, akiket ha a világ akar egyik pillanatról másikra eltipor, félretesz és félreállít. Isten ezért újra és újra alázatra tanít bennünket életünk minden napján, hogy hálásak legyünk neki, és azt mondjuk, hogy egyedül tied a hálánk, a dicsőítésünk azért, hogy mindmáig meglehetünk és élhetünk. Nem a mi erőnk, nem a mi ügyességünk, nem a kereszténység flexibilitása, ahogy szokták mondani, az, hogy még létezik kereszténység. Ez egyedül Isten munkája. Valahol nagyon mélyen értették ezt meg a mi reformátor őseink, akik azt mondták a reformáció egyik jelszavaként, soli deo gloria, azaz egyedül, csakis, Istené a dicsőség. Nem a miénk, nem embereké, nem a véletlené, nem a szerencséjé, hanem egyes, egyedül Istené. Testvéreim, amikor elolvassuk ezt a régi történetet, és vágyakozunk a jobb után, szeretnénk ott állni velük a Jordán vizeinél, előre tekintve megragadni, bevonulni velük együtt a jobba, akkor jusson eszetekbe, hogy az a jobb, amit ők kaptak, múlandó volt, de az a jó, amit nekünk ígért, ami Urunk Jézus Krisztusunk, örökké való. Úton vagy velem együtt, ahol tanuljuk a hitnek az iskoláját, a ráhagyatkozást, a hála, a hűség dolgát és az alázatot. És a döntő kérdés, hogy ezen az úton, ezekből a tantárgyakból hogyan fogunk vizsgázni. Bátorítalak benneteket arra, hogy tartsátok szem előtt Isten ígéreteit, bármerre fordul a világ és bármi történik körülöttünk. Mielőtt kétségbe esnétek, jusson eszetekbe az, amit a mi Urunk Jézus Krisztus ígért az őt félőknek. Legyetek hűségesek velem együtt. Bizonyítsuk ezzel azt, hogy mi hálásak vagyunk Istennek. Hogy nem hagyjuk el, az ő rendelkezéseit, törvényeit és döntéseit. És járjuk együtt az alázatnak az útját, amelyben nagy az Isten, és kicsike az ember. Ahol nagy az Isten neve, és ahol el sem hangzik talán a mi nevünk. Örüljünk annak, ha csak ekkorák vagyunk a világban, de Isten, akiben hiszünk, s aki vezet bennünket, mindennél nagyobb. Amikor neki indulunk a jövő hét napjainak, akkor adja az Úr, hogy ne felejtkezzünk el erről, és a tanulmányi utunknak ezt a következő szakaszát járjuk meg úgy az elkövetkezendő napokban, mint akik tanulják a hitet, a hálát és az alázatot Isten kegyelméből az ő dicsőségére. Amen. Jertek testvérek, fennállva énekeljük a 423. dicséretünket. A 423. dicséretünknek mind a 6 versét. Az első vers így kezdődik: akik bíznak az Úr Istenben. Foglaljuk el helyünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük neked azt, mennyei édesatyánk, hogy te jó tanító vagy, aki a tökéletes és jó dolgokra emlékeztetsz és nevelsz bennünket. Segíts, hogy így tudjuk fogadni a te mai tanításodat is, amikor hitre, hűségre és alázatra indítasz és tanítasz bennünket. Dicsőítünk téged, aki hordoztad a mi életünket, és aki hordoztad a mi közösségünket is. És áldunk és magasztalunk téged, hogy minden egyes nap úgy tekinthetünk ide, és úgy jöhetünk ide alkalomról alkalomra, hogy te reád tekintünk, aki ígéreted szerint szeretnél bennünket célba vezetni a mennyei hazába, és aki ezt meg is fogod tenni. Könyörülj meg rajtunk, hogy miközben sokféle kísértésbe csal bennünket az ördög, el ne távozzunk tőled. Könyörülj meg rajtunk, nehogy magunknak tulajdonítsunk bármit is abból, amit te tettél és cselekszel ebben a világban a te népedért. Könyörülj meg rajtunk, hogy a mi hitünk ne csak szavakban álljon, hanem hadd legyen a mi életünk hűséges te hozzád, a te parancsolataidhoz, törvényeidhez és rendelkezéseidhez. Ültesd ezeket a mi szívünkbe, és gerjesszed bennünk azt a szeretetet, amellyel mindezek felől nem csak bizonyosság, hanem mindezekre készség is születik bennünk. Urunk, légy így segítségül, és adjad, hogy a te dicsőségednek hordozói, munkálói lehessünk ebben a világban, engedelmes, alázatos, hívő életünkkel. Kérünk téged, hogy különösképpen is segíts meg bennünket, amikor sokféle nehézségen keresztül megyünk mi a te országod felé. Könyörülj meg a betegeken, könyörülj meg azokon, akik hitükben meginoktak, könyörülj meg azokon, akik elfordították te rólad tekintetüket, más isteneket, más elveket, más gondolatokat szolgálnak. Könyörülj meg rajtunk, ha folyamatosan engedetlenek vagyunk, és azt gondoljuk, ez nem olyan nagy probléma. De könyörülj meg azokon, akiket ezen az úton veszteségek értek, akik gyászolnak és szomorúak. És most különösen is hadd emlékezzünk meg így egy kedves házaspárról, gyülekezetünk tagjairól, akik elvesztett gyermekükre emlékeznek ezen a napon is, akit elszólította és elvittél tőlük 3 esztendővel ezelőtt. Urunk, légy kegyelmes és irgalmas az itt maradottakhoz, és erősítsed meg őket, hogy nézhessenek ők előre, te reád, aki legyőzted a halált, aki örök életet ígérsz a benned hívőknek. Könyörülj meg rajtuk, mindenkin, aki itt maradt, hogy hadd tudjanak így föltekinteni te reád, hittel és bizalommal, megerősödve te benned. De emlékezzél meg, Urunk, mindannyiunkról, köszönjük te neked, hogy nem próbálsz erőnkön felül, és még inkább köszönjük neked azt, hogy ahogy egyszer a te népedet, úgy bennünket is a jó felé viszel, mert jót akarsz velünk cselekedni. Ennek bizonyosságát munkáljad a mi szívünkbe, hogy el ne hagyjunk téged. Amen.